Jelentősen nőttek a keresetek januárban, az alacsony infláció és a növekedés is segíti a reálbérek emelkedését. Aláírták az Unió és Ukrajna közti társulási megállapodás politikai részét, Moszkva ellen újabb szankciókat vezettek be. A magyar médiának kötelessége az egyetemes magyarságról hírt adni hangzott el a kolozsvári média konferencián. A híradót látják, jó estét kívánok! 6%-kal nőttek a bruttó és a nettó átlagkeresetek az elmúlt egy évben a KSH adatai szerint. Elemzők szerint az alacsony infláció a következő hónapokban is segíti a reálbérek emelkedését, így a háztartások fogyasztása bővülhet, ami megalapozhatja a további gazdasági növekedést. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bérek növekedése azt mutatja, hogy a magyar gazdaság jól teljesít.
Csirke mellett válogatnak ebben a kisvárdai húsüzemben. Tavaly 36 millió baromfit dolgoztak fel. Termékeik több mint felét külföldön értékesítik. A cég árbevétele évről évre növekszik, tavaly meghaladta a 47 milliárd forintot. Ebből nem csak fejlesztésekre jut, hanem évente 5-7%-kal emelik a dolgozók fizetését is.
Ebben a térségben az egyik legjobb munkabér színvonallal dicsekszünk, úgyhogy ezt a bérpolitikát a jövőben is megtartjuk, mert rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezt a rengeteg korszerű technikát, amivel mi dolgozunk, ezt megfelelő színvonalú és tudásszintű, és nagyon fontos, ambicionálható munkaerővel szolgáljuk ki.
Országosan is nőttek a fizetések. Egy év alatt 6%-kal emelkedtek a bruttó és nettó átlagkeresetek a nemzetgazdaságban, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva, ez derül ki a Statisztikai Hivatal friss adataiból. A bruttó átlagkereset 226.600 forint volt januárban, továbbra is a pénzügyben lehet a legjobban keresni, a szociális területen pedig a legalacsonyabb a fizetés. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bérek növekedése azt mutatja, hogy a magyar gazdaság jól teljesít.
Alapvetően olyan a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé azt, hogy a fizetések, a keresetek növekedjenek az országban. Ez persze kellettek olyan intézkedések is, amelyek elősegítették azt, hogy a munkaadók kevesebb közteherrel tudják a fizetéseket növelni. Én ide sorolnám azt is, hogy mondjuk az adókedvezmények bevezetése január 1-ével már érezteti a hatását. A családi adókedvezmény 260 ezer családnak tudta lehetővé tenni azt, hogy több maradjon a borítékba.
Mivel januárban 0%-os volt az infláció, így a teljes 6%-os nettó béremelkedés az emberek zsebében maradt. A híradónak nyilatkozó elemző szerint az alacsony infláció a következő hónapokban is segíti a reálbérek növekedését, így a háztartások fogyasztása bővülhet, ami megalapozhatja a további gazdasági növekedést.
Az elemzői várakozások szerint a lakossági fogyasztás, a kiskereskedelmi adások az idei évben tovább nőhetnek, ilyen 2,5-3% körüli bővüléssel számolunk. Emellett az infláció is alacsony szinten maradhat, sőt, akár a tavainál is alacsonyabb lehet a fogyasztárek növekedési üteme, és az azt mutatja, hogy egy újabb motor, a lakossági fogyasztás is beindulhat idén.
Elemzők szerint idén főként az iparban várható a legtöbb fejlesztés és beruházás, így az itt működő kis- és középvállalkozásoknál, különösen a járműiparban tovább emelkedhetnek a fizetések.
A Fidesz úgy számol, hogy az év további részében is folytatódik az átlagkeresetek emelkedése, közölte a párt szóvivője. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, ezt segíti a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók fizetésének emelkedése, a honvédelmi és rendvédelmi dolgozók bérkiegészítése és a pedagógusok illetményének további növelése is. Az Együtt PM szerint viszont az egy kulcsos adórendszer igazságtalan, ezért csak akkor lehet számítani az átlagbérek emelkedésére, ha a Fidesz nem marad hatalmon. A szavak helyett a tettek beszélnek, lábra állítottuk Magyarországot, mondta Orbán Viktor az elmúlt ciklust értékelve a Napi Gazdaságban megjelent interjúban. A miniszterelnök 10 pontban ismertette a következő évek gazdasági céljait, köztük az újraiparosítást, a munkát terhelő adók csökkentését és a teljes foglalkoztatottság elérését, és azt is, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia egész Európában.
Kellő szerénységgel, mégis büszkén mondhatjuk, hogy lábra állítottuk Magyarországot. Ezt mondta Orbán Viktor a Napi Gazdaságnak adott interjújában. A miniszterelnök a lapnak arról beszélt, Magyarország ma már a saját lábán áll, kikerült a túlzott deficit eljárásból, és az Európai Unió szerint is jól teljesít. Orbán Viktor azt mondta, az új szerkezetű gazdaság felépítéséhez egy új szerkezetű gondolkodással fogtak hozzá. Ennek az elsődleges célja a nemzeti érdek védelme. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem egyenlő az elszigetelődéssel, mert a magyar gazdaság része volt és része marad a globális gazdaságnak. Orbán Viktor arról is beszélt, a nemzeti érdekek érvényesítéséhez politikai egység és erős felhatalmazás kellett. Úgy fogalmazott, a kétharmad Magyarország legfontosabb versenyelőnye. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy ezt támadták a leginkább. Orbán Viktor a Napi Gazdaságnak adott interjúban a kitörés évének nevezte 2013-at. Úgy látja, az elmúlt 4 év arról is szólt, hogy Magyarország ismét a maga ura legyen. A miniszterelnök úgy fogalmazott, képesek vagyunk arra, hogy megnyissunk egy új korszakot, amelyben érdemes lesz nagy célokat kitűzni. A kormányfő azt mondta, azt kérik a választóktól, tegyék lehetővé, hogy a kormány folytathassa a megkezdett munkát. Orbán Viktor azt mondta, végig akarják vinni azt, amit elkezdtek. Hozzátette, mindenki megtapasztalhatta ugyanis, milyen, ha az egyik vagy a másik oldal kormányoz. Úgy látja, a szavak helyett a tettek beszélnek. Orbán Viktor 10 pontban sorolta fel a következő évek gazdasági céljait, köztük az újraiparosítást, a munkát terhelő adók csökkentését és a teljes foglalkoztatottság elérését. És azt is, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia egész Európában.
Aláírták az Unió és Ukrajna közti társulási megállapodás politikai részét. A dokumentum szerint Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együttműködésre. Közben az Unió és az Egyesült Államok is kiterjesztette az Oroszországgal szembeni büntető intézkedéseket. Moszkva ugyanakkor továbbra sem tervez válaszlépéseket a szankciók miatt.
A 28 uniós ország állam és kormányfője, valamint az ukrán miniszterelnök írta alá az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás politikai részét. Ez volt az az egyezmény, amelynek aláírását Viktor Janukovics előző államfő elhalasztotta, kiváltva ezzel ukránok 10 000-einek tiltakozását. Az aláírás után az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, az Európai Unió az új Ukrajna oldalán áll. Ez az egyezmény egy szimbolikus gesztus, amely kifejezi, hogy mindkét fél komolyan gondolja a közös jövőt. Ezen túlmenően pedig elismeri az ukrán emberek jogát ahhoz, hogy valódi értékeken alapuló demokratikus jogállamban éljenek, mondta Herman Van Rompuy. A most aláírt politikai megállapodásban Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együttműködésre. Történelmi nap ez országom számára, és reményeim szerint Európa számára is. Szeretnénk mi is a nagy európai család része lenni, mondta Arsenyi Jacenyuk, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy szerinte Oroszországot valódi gazdasági büntető intézkedések bevezetésével kellene féken tartani. Mivel az Unió energiaellátása függ Oroszországtól, ezért az Európai Bizottság egyelőre csak vizsgálja, hogy a gazdaság mely területein és milyen mértékben vezethetők be szankciók Moszkvával szemben. Tegnap éjjel azonban újabb 12 orosz ember unióban tartott vagyonát fagyasztották be, és uniós vízumot sem kaphatnak. Az Egyesült Államok is kiterjesztette az Oroszország elleni büntető intézkedéseket. Beutazási tilalmat rendeltek el, és számlákat fagyasztottak be. Az intézkedések Putyin elnök legszűkebb körét, kormányzati tisztségviselőket, üzletembereket és egy bankot is érint. Ha jól tudom, egy közepes méretű bankról van szó. Nem volt eddig ott számlám, de lehet, hogy hétfőn nyitok egyet. Reagált ma ironikusan Vlagyimir Putyin az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács ülésén. De ugyanakkor kijelentette, egyelőre nem tervez válaszlépéseket a nyugati országokkal szemben. Ukrajna azonban arra számíthat, hogy rövidesen elesik az orosz gázvásárlásnál eddig kapott 30%-os kedvezményétől.
Most kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Baracka Esztert. Szervusz, mi volt a magyar álláspont a csúcs találkozón?
Jó estét kívánok! Magyar szempontból a kárpátaljai magyarok miatt az a legfontosabb, hogy Ukrajnának, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, makulátlan kisebbségpolitikája legyen. Ez az akarat egyébként tükröződött a csúcs záró dokumentumában is, ahova magyar kérésre bekerült egy mondat. Ez kimondja, hogy az ukrán kormánynak mindent meg kell tennie a kisebbségek, a nemzeti kisebbségek védelméért, és fel kell lépnie az olyan erőkkel szemben, amelyek megkérdőjelezik a nyelvi sokszínűséget. A miniszterelnök azt mondta, hogy ha Ukrajnában valóban visszavonták volna a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát engedélyező törvényt, amit ő nem csak rossznak, hanem egyenesen jogtalannak, jogellenesnek minősített, akkor Magyarország ma délelőtt nem írta volna alá Kijevvel a társulási és szabadkereskedelmi megállapodást.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! A visegrádi országok és az Európai Unió további közös fellépését szorgalmazta az ukrajnai orosz katonai intervencióval szemben Áder János magyar és Bronislav Komorowski lengyel köztársasági elnök Budapesten. A lengyel államfő úgy fogalmazott, el kell venni Oroszország kedvét, hogy a jövőben a Krím bekebelezéséhez hasonló dolgot csináljon. Komorowski a magyar-lengyel barátság napja alkalmából érkezett Magyarországra.
A Budai Várban a Szent György téren fogadta Áder János köztársasági elnök Bronislav Komorowskit. Majd miután a Sándor Palota teraszáról megnézték a Dunai panorámát, a két államfő több mint egy órát tárgyalt egymással. A megbeszélés egyik központi témája az ukrán válság volt. A találkozó után Áder János azt mondta, a visegrádi országoknak az elmúlt hetekhez hasonlóan továbbra is közösen kell kialakítani álláspontjukat az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban.
A visegrádi országok közös fellépése azt gondolom egy nagyon fontos előfeltétele, vagy azt is mondhatnám, hogy segítője annak, hogy az Európai Unió is közös álláspontot tudjon kialakítani ebben a kérdésben.
Jó napot kívánok!
A lengyel államfő, miután magyarul köszöntötte az újságírókat, úgy fogalmazott, a visegrádi négyeknek, az Európai Uniónak és az egész nyugati világnak egységesen kell elítélni Oroszország magatartását. Bronislav Komorowski úgy fogalmazott, el kell venni Oroszország kedvét a Krím bekebelezéséhez hasonló lépésektől, ehhez pedig erőteljes szankciókra van szükség. Lengyelországnak az az álláspontja, hogy minél erőteljesebbek lesznek az Oroszország elleni szankciók, annál kisebb mértékű szankciókat kell majd a jövőben bevezetni, mondta Bronislav Komorowski. A két államfő a Magyar-Lengyel Barátság napjához kapcsolódva délután közösen avatta fel Korompai Emánuel, a Varsói Egyetem első magyar lektorának emléktábláját az ELTE bölcsészettudományi karán. A két nép évszázados barátságára és együttműködésére 8 éve emlékeznek március 23-án felváltva a két országban. Az idei ünnepségek főhelyszíne szombaton Eger lesz.
A magyar médiának kötelessége az egyetemes magyarságról hírt adni, mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a kolozsvári médiakonferencia résztvevőinek küldött videó üzenetében. A tanácskozáson Németh Zsolt külügyi államtitkár kulcskérdésnek nevezte a kárpát-medencei magyar médiumok együttműködését. Szabó László Zsolt, a közmédia megbízott vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy újjászerveződött a 2010-re teljesen szétzilált külhoni magyar tudósítóhálózat.
Közös mindenek előtt egy igen konkrét szakmai tartalom. A Szapienci Egyetem kolozsvári karán médiaszak működik.
Így indokolta az egyetem dékánja a médiatér konferencia megszervezését. A kétnapos rendezvény résztvevőit Semjén Zsolt videóüzenetben köszöntötte. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, a magyar médiának kötelessége az egyetemes magyarságról hírt adni.
Végre egységben látják a Kárpát-medence magyarságát, és nem valamilyen szétszakított szegmense a külhoni magyarság az egyetemes magyarságnak.
A hálózatból a rendszer irányába tudjunk ellépni.
Németh Zsolt külügyi államtitkár arról beszélt, hogy a nemzet önrendelkezése szempontjából rendkívül fontos a külhoni magyar média és a kárpát-medencei médiumok hálózatszerű együttműködése.
21 év után végre sor tud kerülni erre a konferenciára.
Szabó László Zsolt, az MTV a megbízott vezérigazgatója előadásában azt hangsúlyozta, hogy a 2010-re teljesen szétzilált külhoni magyar tudósító hálózat mára már újra szerveződött.
Szeretnénk azt, hogyha az egyes média műhelyek valóban több funkciósá tudnának válni.
állni, tehát televíziósok rádióznának, rádiósok esetleg televízióznának, és kiegészítenék mindezt még a hírügynökségi tevékenységgel is. Itt a képzés nyilván sokat segíthet majd, tehát ez nem egy rövid távú feladat, de hosszabb távon ebbe az irányba kell elmozdulnunk.
Az állampolgároknak igenis joguk van a tájékozódáshoz.
Gazsuel Ferenc, az MTI ZRT vezérigazgatója szerint az elmúlt években teljessé vált a hírügynökségek kárpát-medencei tudósítóhálózata. Hozzátette, hogy az ingyenessé vált hírügynökségi szolgáltatások legaktívabb felhasználója ma már a külhoni magyar média. Balog László, a közszolgálati közalapítvány kuratóriumi elnöke azt emelte ki, nem létezik közszolgálati magyar újságírás a külhoni magyar újságírók nélkül.
A magyar iskolák és az anyanyelvű oktatás fontosságára hívja fel a figyelmet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai államtitkárságának programja, amelynek keretében pénzügyi, gazdasági, valamint pályaorientációs tréningeket tartanak külhoni 5-től 8. osztályos diákoknak. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron azt mondta, a külhoni felsősök évének programsorozatában nem csak diákok, hanem pedagógusok számára is indítanak képzéseket.
Olyan módszerrel szeretnénk ezeket az ismereteket átadni nekik, amely megfogja ezt a korosztályt. Nem csak papírízű, nagyon száraz képzés lenne, hanem egy olyan, ami bevonja a gyerekeket, és úgy adja át ezeket az ismereteket, ahogy ők azt legjobban be tudják fogadni.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt stratégiai céljai azonosak, csak a megvalósítás tekintetében vannak viták. Jelentette ki Kelemen Hunor azután, hogy Bíró Zsolttal közösen aláírta a két szervezet közötti megállapodást. A dokumentum szerint az MPP támogatja az RMDS európai parlamenti választási kampányát, de nem indít jelölteket a szövetség listáján. A két párt ugyanakkor közös bizottságban véglegesíti a székelyföldi autonómiára vonatkozó törvénytervezet szövegét. Minél több magyar megy el szavazni április 6-án, annál jobban erősödik a magyar nemzet. Ezt Fábri Szabolcs, a Civil Összefogás Fórum tagja mondta a vajdasági Pancsován. Előadásában azt is kiemelte, hogy a határok már csak jelképesek. A nemzetpolitikában gondolkodó Magyarországon nem lehet határok közé szorítani a politikát, és április 6-a ennek megerősítéséről is szól. A választások tisztaságába vetett hitet is rombolhatja, hogy még nem tesztelték a választási informatikai rendszert, mondta az MSZP kampányfőnök helyettese. Baja Ferenc szerint 1990 óta nem volt még arra példa, hogy a voksolás előtt 16 nappal nem kaptak információkat a rendszer működéséről. A szocialista politikus hozzátette, ha ezek a tesztek nem készülnek el, akkor rombolják az állampolgári bizalmat és kaotikussá tehetik az igazgatás szervezési munkát a választásokon.
Ha véletlenül ez a rendszer csődöt mond, akkor a választásnapi igazgatási rendszer és az igazgatásban résztvevő emberek működése válik kaotikussá, amely szintén megengedhetetlen.
A Nemzeti Választási Iroda erre úgy reagált, hogy a jogszabályi rendelkezések szerint és a korábbi választásokon megszerzett tapasztalatok alapján dolgozták ki a választások informatikai lebonyolítását. Ennek részleteiről jövő szerdán részletes ismertetőt tartanak az országos listát állító pártoknak is, ahol az ő képviselőik és szakértőik is meggyőződhetnek a választási rendszer biztonságáról. A Jobbik kormány üléstermében egyetlen felirat lesz a falon: munkahely, 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 hogy a kormánytagok mindig szembesüljenek a legfontosabb feladatukkal, mondta Vona Gábor Balmazújvárosban. A Jobbik elnöke úgy fogalmazott, ha van munka, minden van, ha nincs munka, semmi nincs.
Ha mi kormányra kerülünk, akkor a munkahelyteremtés kormánya kívánunk lenni, erre kívánunk minden idegszálunkkal koncentrálni, hogy munkahelyet, munkahelyet, munkahelyet tudjunk teremteni, és ezáltal nem csak az itt maradtaknak legyen tisztességes fizetése, hanem ezt a 500 000 embert is haza tudjuk hozni a családjaiknak, és Magyarország gazdaságát ezáltal egy prosperáló erős gazdasággá tehessük.
Aláírásgyűjtő kampányt indít az LMP a helyi gazdálkodók érdekében. Lengyel Szilvia, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, az LMP igazságos állami földosztást, a földpályázatok felülvizsgálatát, valamint 1200 hektáros birtok maximumot szeretne megvalósítani.
Azt jelenti, hogy a szempontrendszert átnézve, felülvizsgálva olyanoknak szeretnénk juttatni az állami földekből, akik valóban helyben élnek, helyben gazdálkodnak, és munkahelyeket teremtenek, valamint olyan élelmiszerek, illetve alapanyagok termeléssel foglalkoznak, amelyekből elégséges élelmiszert lehet előállítani.
Azért nem perelte be még senki, mert igazat mond, jelentette ki Cuslág János az M1 az Este című műsorában. Baloldali politikusok az elmúlt napokban többször cáfolták és hazugságnak nevezték Cuslág János állításait, de eddig még senki nem jelentette be nyilvánosan, hogy pert indít ellene. A volt szocialista politikus hosszasan beszélt arról, hogy milyen titkos MSZP-s pénzügyekről tud. Ahogy fogalmazott, ezek sok tízmilliós, akár százmilliós tételek is lehettek. Cuslág János azt mondta, ezeket részben kampány, részben magáncélokra költötték. Megismételte, hogy titkos páncélszekrénye is volt a pártnak, szerinte ezt az állítását több tanú is tudná igazolni.
Azt a páncélszekrény kapcsán is biztos, hogy lenne egy jó pár ember, aki azt tudna mondani, igen, ott volt az a bizonyos páncélszekrény, ahova én is vittem be pénzt, hoztam is ki pénzt.
Vizsgálják, hogy mi okozhatta annak a vállalkozónak a halálát, aki a sajtóhírek szerint Simon Gábor pénzügyi bizalmasa volt, és a hamis afrikai útlevelet is tőle szerezhette a volt szocialista elnökhelyettes. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Velsz Tamás terhelő bizonyítékokat ígért a rendőröknek, és akkor lett rosszul, amikor a nyomozók autóval vitték az általa megjelölt helyszínekre. Azonnal az Alkotás utcai mentőállomásra szállították, ahol már nem tudtak rajta segíteni. A vállalkozó halálának okáról ellentmondásos információk jelentek meg. Van, ahol azt írták, hogy a férfi megmérgezhette magát. A Magyar Nemzet online pedig úgy tudja, az előzetes szakvélemény azt valószínűsíti, hogy Velsz Tamás természetes halált halt. A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!